Talán 100 méterrel odébb láttuk meg a töltés mellett az imádkozó katonát, a hitsohasost, a zsidó-szovjet hősi halottat. Imádkozott, még holtában is. Hasmánt feküdt és felkönyökölt a hóban. Tipikus fekete göndörhajú, körbeorrú zsidó arca volt, prémes sapkája leesve. Tudta, hogy vége van, és rítus szerint akar távozni. Nyakába terítve nagy, fehér, alul fekete csíkozott imaleple, a tálisz. Nyaka körül aranylott a széles bortni, a szegély, s előtte a hóban lefagyva nyitott imakönyve. A száraz szél hajtogatta a lapokat, lapozott neki, aki már nem tudott lapozni. A halál merevvé tette az arcát, sűrű borostái feketé lettek, s nem messze tőle a hóban, szintén lefagyva, egy kis bíbor bársonyzacskó, az ima batyuja, arannyal ráhímezve a hatágú csillag, Dávid csillaga. Álltunk ott, s velünk együtt a keretlegények is, nem hajtottak tovább bennünket. A két Herzl, apró idősödő két fivér, bigott ortodoxok, odafutottak a halotthoz. Az idősebb levette róla ima leplét, sírva csókolgatta, és gondosan széles csíkokban hajtogatta össze, amint kell. A fiatalabb a bársonyzacskót felvette, és bele akarta tenni az összehajtogatott táliszt, az ima szíj, a töflin mellé, mert ott a helye. Ekkor kis vita támadt közöttük. A fiatalabb azt mondta, újra rá kell teríteni a leplet és rajta hagyni, hogy rítus szerint abban temessék el. Az idősebb erősen tiltakozott, hogy dehogy is temetik el abban, hova gondol, letépik, megtapossák, megszentségtelenítik, kapcát hasítanak belőle. Nem szabad itt hagyni, el kell vinni. Az ifjabb rögtön átlátta, hogy igaza van. Kenyérzsákjukba tették a kegyszereket és az imakönyvet, majd a csúszós dűlőn visszamásztak a némán várakozó századhoz. Az elállatiasodott keret furcsán megcsendesedett, s a szakaszvezető tompán mondta, nem valami erős hangon, és egyáltalán nem vezénésszerűen. No emberek, valamennyire igazodjanak ki, zárkozzanak fel, az gyerünk tovább. Halottak fodrásza. Én a halottaktól soha nem féltem, csak az élőktől. Utálatot, undort sem éreztem irántuk, de mégsem vettem el tőlük semmit, soha. Élő ellenségtől előbb tudtam volna lopni, mint a halottaktól. Egy valamit vettem el csak az elesettek mellől, ha találtam, élelmet. De ez más. Ez nem kegyeletsértés volt. Ez az életben maradáshoz kellett. Már korábban leírtam, hogy fodrászkodtam a keleti fronton, s jószerivel azzal tartottam fenn veszendő életem. Cseppet sem féltem a halottaktól, nagyon is hozzájuk szoktam. De azt nem gondoltam, hogy ez még kapóra jön a háború után. Véletlenül kihallgatva két presszó vendég beszélgetését neszét vettem, hogy a temetkezési vállalatnál jól lehetne ilyesmivel keresni. Otthon nem szóltam egy szót se, csak összeszedtem a szükséges eszközöket, borotvált ollókat, beraktam egy aktatáskába, és másnap kiutaztam az egyik temetőbe. Jó napot kívánok, az igazgató úrral beszélhetnék? Milyen ügyben? Munka, foglalkoztatás ügyében. Tessék bemenni a gondnok úrhoz. Fekete ruhás, fekete nyakkendős, nagyon finom ember volt a gondnok úr, akit megszólítottam. Kérem, ajánlkoznék fodrásznak. Halottakat borotválni. Nyögtem ki, és belepirult az arcom. Ajánlották önt? Küldte ide valaki? Nem, senki, csak úgy magamtól. Ön szakképzett fodrász? Nem, csak mellékfoglalkozásom. Nincs segédkönyvem, de kitanultam, sokáig csináltam. Hol? Ukrajnában. Éveken át fodrászkodtam, most is le tudnám tenni a segédvizsgát könnyen. Én borotváltam a századparancsnokot, tiszteket, és ott igyekezni kellett. Munkaszolgálat? Igen, gondnok úr. És mi az eredeti foglalkozása, képzettsége? Intellektuális pályán működöm. Működnék. Miért akarja ezt a munkát csinálni? Nagyon régen nincs állásom, semmi jövedelmem. Szomorú, bólogatott együttérzően. Hát nézze, talán valami esetleg adódik. Szabad a nevét? Bocsánat, szeretném, ha a nevem titokban maradna. Na de hogy képzeli ezt? Én, marha, ahelyett, hogy felálltam és gyorsan elmentem volna, kibögtem a nevemet. A gondnok arca elváltozott. Az asztalba kapaszkodva felemelkedett, felvette a vastag könyvet, amin írt, felütötte a címlapját és elében tartotta. Megszédültem. Egyik könyvem volt. Maga írta ezt? Nem, dehogy is. Csak próbálkoztam. De maga írta. Sziszegte. Én írtam. Roskadtam végül magamba. A gondnok elsápadt. Hát hogy juthatott ennyire? Tétova kézzel a belső zsebébe nyúlt, félig előhúzta a tárcáját, de aztán erőtlenül visszacsúsztatta. Nem, mégsem sérthet meg. Majd szürke arccal elfulladva súgta felém. Menjen, gyorsan menjen el, és azt is felejtse el, hogy valaha itt járt. Ködös bódulatban, erőm fogyottan kullogtam kifelé. A nagykapun lejtett fővel kifordultam a holtak kertjéből, ahol épp úgy hiába jártam az életért, mint az élők birodalmában. Egyik őszön, kora este felé a Liszt-Ferenc téren sétáltunk a nejemmel, s találkoztunk szép Ernővel. Sötét csokornyakkendője olyan szabályosan és pontosan volt megkötve, mint amilyen műgonddal szerkesztette költeményeit. A nővérével egy ruhás kosarat cipeltek, amelyben paplannal szépen letakargatva volt valami, vagy valamik. Szervusz, Ernő bátyám! Kezeit csókolom! Szervusz, drága öcsém, derék találkoztunk. Hogy vagytok? Írsz, komponálsz? Alig-alig, Ernő bácsi. Mit visztek? Nektek megmutatom, mert jó olyanok vagytok. Szólt, és kicsit felemelte a paplant a ruhás kosár tartalmáról. Két gyönyörű nagy fekete cica feküdt benne, puha takarókon, egymáshoz bújva, összegömbölyödve. Most hozom őket az állatorvosi főiskoláról. Egy hétig bent kellett feküdjenek, a szemükkel volt egy kis baj. Kötőártya gyulladás. Meggyógyultak, rendben vannak? Kérdezte feszülten a neje. Igen. Ilyenkor visszük haza őket lopva, nehogy megszóljanak. Tudjátok, milyenek az emberek? Ajaj, Ernő bátyám, nagyon is tudjuk. A kutyátok hogy van? Köszönjük jól. Csak vigyázzatok rá, csókoltatom. Átadjuk. Hazánkban mostanában áttértek az 1920-as évek nótáira és a jazz kibontakoztatására. A háború utáni idők hozták magukkal a tengeren túlról Európába a megtépázott idegzetű, lelkileg, fizikailag elgyötört embereknek, akik nyersebbé, reálisabbá és főleg naturálisabbá váltak. Újfajta hatások lelki idegfűszerek kellettek. Valami új, és más kellett nekik, erősebb, durvább, brutálisabb, ami felrázza őket a világégés lesújtó bódulatából. A néger spirituálék és népdalelemek vadul lüktető ritmikája kellett, meg a dobok puffanása, a részfúvósok sikoltása, lejegyezhetetlen és ugyanúgy még egyszer eljátszhatatlan rögtönzések, mint annak idején a középkorban. A zongora klaviatúrán brékek és hotok szóltak, és ezek előkészítették a talajt a század muzsikájának, a jazznek. Egy szál B-trombita, zongora és dob, ezzel már készen is állt a zenekar. Pest egyszerre tele lett csörömpöléssel, újszerű harsogással, bizarr szépséggel és különös hangulatokkal, a jazzzel. Egyébként a jazz nem irányzat vagy stílus, még kevésbé műfaj, a legkevésbé műforma, hanem egy kornak az életérzése, az újabb generációknak a világot elárasztó zenei nyelvezete, amelyet egyre többen beszélnek, amelyre egyre nagyobb az igény. A jazz történelmi jelleg és tartalom, amely a maga igazi és igényes keretei között, bizonyám, művészet. Figyelemre méltó volt, hogy miként próbálták és szerették volna leutánozni mi nálunk és Németországban a néger népi elemekből kisarjadt amerikai és angol jazznótákat, teljesen elpestiesítve azokat olyannyira, hogy semmi közösséget nem mutatnak már az eredeti ősforrással. Lettek tehát olcsó, pesti táncnóták, utcavágók, amelyek trivialitásban és banalitásban nem nőttek sokkal fölébe a régi kupléknak. Bezárom a zongora fedelét. Egy kültelki csehóban zongoráztam napi 40 forintos gázsiért, ahol a részeges vendég majd mindig elköltötte az egész fizuját. Én is kerestem, de milyen áron? A vendég úgy belejött, hogy kiállt középre, s a hajópadlón dübörögve egy szabályos rezgőcsárdást vágott ki egy régi tangó dallamra. A végén persze kidobták. Egy télen aztán 10 alkalomra leszerződtem egy hideg budai kiskocsmába. A 6. este állt előttem, s már csak 4 volt hátra. A főnöknő egy helyes fiatal, vendéglátói, ipari munkaerő volt, de még nem volt elég stabil. Nagy barna szemében mindig ilyet kérdőjelek voltak. Most mit csináljak? Most mit tegyek? A zongorára emlékeztető félhalott verkli a sarokban állt. Bent piros kockás abrosszal leterített kerekasztalok voltak, mindnek mozgott a lába. Kint csöntés és talponálló. De alig-alig talpon álltak ott, mert igen hideg volt. 40 éves slágerit frissnek számított, és a legtöbb vendég cikória nótákat kért. Azért neveztem így őket, mert úgy viszonyultak az eredeti magyar népdalokhoz, mint a frank pótkávé az igazi brazil babkávéhoz. Bényi bácsi minden esti vendég volt, és igen sokat szenvedtem tőle, míg ott muzsikáltam. Pénzt soha nem adott nekem, legfeljebb 1-2 deci forralt bort, ám húzatta, mint egy gróf. Minden este odaimbolygott a zongorához, fél karjával átölelt, rám dőlt, és borszagú hangján fülembe ordította szupertrágár nótáit. De az még pokolibb volt, mikor a vendégek előtt nagy zenei műveltségét akarta fitoktatni, és hangosan dirigált, utasított engem.
Most az oktabáját játszad! Most az operáját! Most meg ne így, hanem tercba zongoráljad!
Ekkor már egyre gyakrabban elfogott a halálvágy, és mindinkább kezdett lopakodni, ólálkodni körülöttem az öngyilkossági neurózis.
Gyuri bátya, telefon!
Libbent egyszer oda a zongorához a kis főnöknő. A felesége keresi. Meg voltam mentve. Mintha angyal ragadott volna ki a pokoli szenvedésből, felemelkedtem és siettem ki a söntésbe, amelynek végében ott volt a telefonfülke. Csak nincs valami baj odahaza? Nyilalt belém, de az asszony örömhírrel fogadott.
Elfogadták a Beethoven regényedet, óriási példányszám, nagy pénz!
Megküldték a szerződést. Kellemes bizsergés futott végig rajtam, szinte félálomban motyogtam.
Nagy pénz, legalább 2 évig rendes megélhetést.
De még más újság is van, folytatta az asszony. Hazajött a turnéról Kocsis Albert. Telefonált, hogy a Müncheni rádió elfogadta ősbemutatóra a nagy hegedű versenyedet. Csak a sugárzás ideje nincs még kitűzve.
45 perces mű, tudod ez mennyi jogdíjban?
Kicsúszott a kezemből a telefonkagyló, és csak néztem, ahogy lóg a zsinóron. Bódultan kifordultam a fülkéből, és visszamentem a zongorához. Majd lassan, és lélekben már nagyon távol lebegve, lezártam a zongora fedelét. A kis főnöknő azt hitte, csak azért csukom le a zongorát, mert nem adok tovább kíséretet ahhoz a részeg örjöngéshez. Elimbolyogtam a sarokig, a fogasról leakasztottam foszladozó gyapjusállamat, és a nyakamba kanyarítottam. A főnöknő most már riadtan sipogta az arcomba.
Mi van, Gyuri bátya? Mi történt? Hová akar menni? Valami baja van?
Rosszul van? Nem feleltem. Rá se néztem. Csak nyúltam az ócska téli kabátomért, és megindultam kifelé, a söntés felé. A hátam mögött hisztisen felcsattant a kis főnöknő hangja.
Ez megbolondult. Itt hagy! Tisztára bezsongott! Telefonálok a központba, hogy elhagyta a munkahelyét!
Ahogy mentem kifelé, mögöttem még felhangzott egy hajdúsági népdal, ezt már valamivel rendesebben énekelték. Állj be, Berci, katonának, jobb dolgod lesz, mint apádnak. Nem kő kaszányi, kapányi, csak a jányok után járni. E nóta hangjai mellett vonultam ki a csehóból. Valahogy olyan formán, mint a felszabadítás után a günszkirheni haláltáborból. Még az üvegajtót sem húztam be magam után, hagytam tárva nyitva a téli éjszakában. Aláereszkedtem a jeges lépcsőkön, leérve megálltam, levettem nyűt kucsmámat, és meleg verítékben gyöngyöző homlokomat feltartottam a sötét égnek. A csillagok barátságosan hunyorogtak le rám. Jó volt valamit befejezni, valamit a hátunk mögött hagyni. Igaz ugyan, hogy ezzel egyre közeledtünk a halálhoz, de távolodtunk a sok rossztól, keserűtől és szenvedéstől. A nóta elenyészett, elhalt a sötét téli éjszakába. Elmaradt mögöttem, a Csehóval együtt, örökre. Elhangzott egy kocsma zongorista emlékei. Láng György, író, zeneszerző. 1908-1976. Második befejező rész. A műsor szerkesztette, a zenéket válogatta és közreműködött Géczi Gábor.
Nóta közül megtanítom egyre, vegye elő a vonóját, s húzza a fülembe, hogy 46-os sárga villamoson sietek a babámhoz. Hétre ma várom a nemzetiné, ott, ahol a 6-os megáll. Szemben az emke cigány az enél, ha nem jön el szívembe kár. Lesz maga just is az enyém, csak az enyém, csak az enyém. Nincs egyebem, csak a remény, csak a remény, a remény. Karika gyűrű ragyoghat a kezén, kacaghat gúnyos a ma még felé. Hogy lesz maga just is az enyém.
Gyere te némon, légy az enyém. Te vagy a leggustább legény, a te kurázsid, a te stelázsid, szemint a legszebb költemény. Gyere, te néband, gyere, pofám, maradj a nőskéd oldalán, nincsen a fődön, többé egyéb. Gyere, te néband, légy az enyém.
Nézze csak meg Budapestet éjjel, tele van az nótával, zenével. Csattan a csóppesgős üveg durran, pénz van elég, sose kérdik honnan. Minden felé szép lány virág illat. Míg az éj tart, s ragyog fenn egy csillag, találkozhatsz akárhány gyökérrel, egész mást lát.